A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Fábián Gergely, Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Ígéretünk az híven, most rátérünk arra az eszközre, amely ugyancsak mostanság egészen pontosan a héten került bejelentése tegnap, ez pedig a növekedési kötvényprogramnak az átfazonozírása a jegybank részéről. Mi az, ami átalakul ezen a téren?
Hát ugye a növekedési kötvényprogramnál nem történt keretemelés, ott a 450 milliárd forint keretösszegből, amit ugye tavaly évvégén emelt meg a Magyar Nemzeti Bank, 300 milliárdról 450 milliárdra, abból még 200 milliárd forint rendelkezésre áll, viszont finom hangolás történt. Egyrésztről a finom hangolás része is gyakorlatilag itt ugye volt szó korábban, a nemzetközi versenyről, nemzetközi versenyképességről szólt. Egyrésztről a vállalatcsoporttal szembeni kitettségét, a maximális kitettségét a jegybank 20 milliárd forintról 50 milliárd forintra növelte, tehát egy méretben növekedett, ez azért összevethető, a Nyugat-Európában nagyobb méretű vállalati kötvénykibocsátások vannak, nagyobb méretű úgynevezett ticket size-ok, de hát, hogy kötvényméretek vannak, másrészt pedig a futamidőt is 10 évről 20 évre emelte meg, ami szintén így a nemzetközi összehasonlításna miatt vált szükséges ebben az időszakban, illetve hát most nagyon fontos, hogy aki kötvénykibocsátás mögött van, és egyébként itt fontos, hogy az NHP-nál is történtek emelkedések, de a növekedési hitelprogramban, a KKV-knál is elérhető most már 20 milliárd forintig és 20 évre is a hitel. Itt nagyon fontos, hogy akik döntéseket hoznak, ilyen beruházási döntéseket, és előre terveznek ebben a bizonytalan helyzetben, akkor a hosszabb futamidő azt jelenti, hogy jobban meg tudnak térülni, de hát nagyobb bátorsággal lehet ezekbe a projektekbe beleszállni, és ez nagyon fontos lesz. Nyilván most válságkezelés van, de már most is megjelenhetnek ilyen igények, de ahogy a kilábalás, az emberek újra az utcára mennek tömegével, ahogy a kilábalás megtörténik, akkor nagyon fontos lesz az, hogy a megnövekedett keresletet, a visszatérő keresletet, a visszagyűlő gazdaságot és az emiatt szükséges beruházási igényeknél minél többen bátrabban nekivágjanak.
Egyébként tudom, hogy nehéz meg fölösleges találni, ha és amennyivel indítatású mondatot elkezdeni, de ha nem lett volna ez a koronavírus okozta a gazdasági sok, akkor is finom hangolták volna például a növekedési kötvényprogramot, tehát ezek piaci igények alapján jöttek, vagy pedig a jegybank egyértelműen csak gesztust akar gyakorolni, akár egyik, akár másik esetben, tehát akár az NHP, akár pedig a kötvényprogram kapcsán.
Hát igen, nagyon nehéz, ami lett volna, ha hiszen a döntéshozók fejében nem látok be, nyilvánvalóan akkor is lett volna megfontolásra érdemes dolog a finom hangolásban, itt főleg a nemzetközi összehasonlítások miatt, hiszen annó, ha az NHP-ra gondolunk, ami kivezetése került, majd jött az NHP fix, azért került vissza annó néhány évvel ezelőtt, hogy 2019 elején pontosabban, hogy segítse azt, amit láttunk a nemzetközi trendekben, hogy bár a hitelezés megy, de nemzetközi szinten arányaiba alacsonyabb a fix hosszú távú kamatú hiteleknek az aránya a régióhoz összehasonlítva például.
Van itt egy ugyancsak figyelemre méltó bejelentés jegybankelnök részéről, ez pedig az, hogy a jegybank 250 milliárd forint osztalékot fizet be a központi költségvetésbe, hát nagyjából akkor a tavalyi évi nyereség az úgy el is száll, ha lehet így fogalmazni, nem? Az intézkedés célja mi? Tehát egyértelműen a segítése a büdzsé pénzének?
Alapvetően kezdjük azzal, hogy a jegybank ezt megteheti, törvényi jogosultsága van, meg is tette még a csúcsidőszakban is, ugye ez a harmadik alkalom, amikor osztalékot fizet, 2015-ben és 2018-ban is megtette 50-50 milliárd forinttal. Itt a jegybank működése szempontjából, és ezt látjuk más európai jegybankoknál is, nyilvánvalóan, amikor ahogy működik a monetáris politikának és az intézkedésnek vannak eredményhatása is, nem ez a cél, célok világosak, inflációs célja van a jegybanknak, az követően pénzügyi stabilitási cél, de hogy a működésből adódóan vannak eredményhatásai, és ebből a szempontból ez egy nagyon jó tavaly egy nagyon jó év volt, és látható is, hogy a költségvetésnek viszont van szüksége a mozgástere miatt. Bejelentések is voltak egy nagyobb összegre, de hát itt a lehet úgy mondani közgazdaságilag kereslet kínálat összeért.
Van még itt egy ugyancsak figyelemre méltó tétel, ez pedig a állampapír vásárlása másodlagos piacon. Ez alatt pontosan mit lehet érteni? Azt értjük, hogy nyilván nem rögtön a állampapír kibocsátás apropóján vásárol első körben a jegybank, de kiktől vásárolja vissza az állampapírokat a jegybank? Milyen, vagy miktől?
Ugye itt igen, de hát itt nem kibocsátás, nem államadóság növekedés történik, hanem gyakorlatilag már meglévő állampapírok, tehát a másodlagos piacon történnek vásárlások. Nagyon fontos, hogy ennek mi a célja. A célja az, hogy ezeken a piacokon a likviditás végig biztonságban legyen, a szereplőknek a működése ez kiszámítható legyen, és nyilván ennek van egy olyan célja is, hogy ebben a bizonytalan helyzetben, ami van, és ebben a bizonytalan helyzetben az állam finanszírozása nagyon kritikus, ott egy támaszt nyújtson ez az állampapírvásárlási aukció, állampapírvásárlási program. Ez egy biztonságot nyújt a rendszerbe, többlet likviditást hoz a rendszerbe azzal, hogy ott van a jegybank és vásárol. Ez történik más jegybankoknál is a világban, és ez a biztonság segít abban, hogy megfelelően működjön. Ne szálljanak el ezekben a kritikus időkben az államháztartásnak a költségei, ami a finanszírozásból ered.
Egy banki bejelentés ugyancsak, hogy összesen mintegy 1500 milliárd forinttal javította a jegybank a bankrendszer likviditását, illetve a tartalékképzési kötelezettség javításával 250 milliárd likviditást hagy a hazai hitelintézeti rendszerben. Ezt hogyan és miként valósította meg a jegybank? És miért volt erre szükség egyébként?
Teljesen jogos kérdés. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a bankrendszer likviditása, ezt minden fél évben elmondtuk a pénzügyi stabilitási jelentésben, nagyon magas. Ugyanakkor egyrésztről itt most nagyon rendkívüli időket élünk, és itt is fontos az, és ez látszik a más jegybanki politikában is, a jegybanki eszközökben is, hogy amikor eddig beszéltünk, hogy itt célzott eszközök vannak, amiknek az a cél, hogy hatékonyan beavatkozzanak. Amit most látunk egyrésztről, hogy ebben rendkívüli idők vannak, másrésztről meg ugye megtörtént a törlesztési moratórium is, ami azt jelenti, hogy 3600 milliárd forint nem került törlesztésre. Ez fontos hangsúlyozni, hogy ez rendszer szinten nem érinti a likviditást, hiszen aki nem törleszti be, annál ott marad a pénz, és ha csak nem a cihába tartja, hanem bankszámlán vagy más eszközben, akkor az a gazdasági körforgásba ott marad. Viszont egyedi szinteken, egyedi banki szinteken lehetnek problémák és zavarok, és ezek a zavarok ilyen turbulens időszakban, ahol mindenki bizonytalan, mindenkinek remeg a keze, és azt láthatjuk, hogy van egy félelem az emberekbe, ennek lehet egy negatív spirál, egy továbbgyűrűző negatív hatása, turbulenciák, nagyobb turbulenciák alakulnak. Nagyon fontos, hogy itt a jegybank ott áll, biztosítja a likviditást, és ezáltal a biztonságot is, ezáltal a bankok is biztonságosabban tudnak működni, és jobban el tudják látni a feladatukat, ami egyébként az, hogy hitelezzenek ilyen vész időszakokban is.
Ebben a szituációban budapesti Szabadságtérről, és szerintem a kedves hallgatókat is nagyon foglalkoztatja, milyen kapcsolatot tartanak fenn a nagy globális jegybankokkal, elsősorban persze a számunkra fontos Európai Központi Bankra gondolunk, a Fedre, az amerikai Federal Reserve-re, vagy éppen a japán jegybankra.
Nagyon aktív kapcsolat van, de erről most pont az jutott eszembe egyébként, hogy a februárban még voltam a BIS-nek az ülésén, ahol még amikor erről a koronavírusról volt szó, akkor még ez február elején volt, még egy kínai járvány volt, és egy ilyen gyakorlatilag az SRS-szel volt összehasonlítva, hogy nagyjából egy ilyen -0.2-0.3 GDP százalékpontos hatást okozhat globálisan, de hát, hogy még egy mérsékelt programról volt szó, és gyakorlatilag mennyit változott a világ azóta, de hát ezt senki sem látta előre. Nagyon aktív koordináció van a nemzetközi szervezetekkel, de hát ez a része, ami egyébként, aminek egy jelentős része pont az előző válság konklúziójaként jött létre koordináció, ez nagyon jól működik.
A műsor első részében említést tette arról, hogy a magyar gazdaság alapvetően export vezérelt, viszont az köztudomás, hogy Magyarország nem tagja az eurózónának. Tehát, hogyha az Európai Központi Bank hoz valamilyen döntést, az kvázi nem hat ránk?
De, és a Fednek a döntése is hatnák nyilvánvalóan. Azt gondolom, és egy kicsit visszatérve arra, hogy itt bennem maradt gondolat a likviditással kapcsolatban is, hogy a bankrendszernek jól működjön, ugye ennek két lépést érdemes mondani. Az egyik, hogy a nagyvállalati hiteleket elfogadjuk, mint fedezet. Tehát ugye a jegybank, mint Magyar Nemzeti Bank csak fedezetten nyújthat hitelt. Ez bele van égetve egyébként, ha most Európáról volt szó, ez pont az Európai Unió miatt is be van égetve. Tehát ez kőbe van vésve. De ebben a nagyvállalati hitel is egy 30%-os diszkont, de 70%-a 1000 milliárd forintnak, az azt jelenti, hogy 700 milliárd forint. De ez egy jelentős likviditás bővítés, hiszen a bankok sokkal több eszközt tudnak fedezetet behozni, és egyébként 2500 milliárdot, és egy cserébe pedig forráshoz jutni, friss forráshoz. A második fontos lépés volt pedig ezzel kapcsolatban is, hogy külföldről mi hat ránk, és mi ezt hogy tudjuk kezelni. A likviditásban az, hogy meghirdettük az új fedezett hiteleszközünket, úgynevezett repo ügyleteket, de hát ahol repóképes értékpapírokat, illetve a nagyvállalati hitel is ide tartozik most már, a bankok behoznak, és 3-6-12 hónapra, valamint 3 és 5 évre fix kamatozáson, kedvező áron jutnak forráshoz.
Van még itt egy fontos téma, amit mindenképp kell, hogy kifejtsünk. Lehet, hogy nem minden kedves hallgató érti azt a feladványt, hogy miközben 0,9%-os az irányadó ráta, és már régóta annyi, addig ezt a piacon kamatemelésnek fogják fel a mostani a monetáris tanácsnak az ülését, amely ugye kvázi a kamatfolyosó aszimmetriájáról döntött. Kérem akkor, hogy ezt a témakört fejtsük meg. Tehát akkor úgy lett kamatemelés, hogy tulajdonképpen minden változatlan?
Igen. Szóval, ami történt itt most, hogy szimmetrikussá vált a kamatfolyosó, ez azt jelenti, hogy korábban az alapkamat, ami egyébként most se változott, tehát 0,9% maradt, korábban az overnight hitel, tehát az egynapos hitel és az egyhetes hitele a jegybanknak az is 0,9 volt, miközben a betét oldalon az egynapos betéttér, hát amit a bankok elhelyeznek itt, mint likviditást, az mínusz 0,05% volt. Tehát, hogy nem volt kamatfolyosó, gyakorlatilag csak lefelé volt kamatfolyosó. Most ezzel, hogy a kamatfolyosó kiszélesedett, 1,85-re felemelkedett az overnight, tehát az egynapos hitel és az egyhetes hitel fedezett eszköze, ami kiemelten fontos, hogy az alapkamat ma, illetve az újonnan múlt héten bevezetett, és már 2016-ban bevezetett, de most aktivált egyhetes betét pedig szintén maradt 0,9, ugye, ami kiemelt eszközök. De hát itt gyakorlatilag, ami történt igazából, és most ez persze mindenki másképp értelmezheti, ami történt igazából itt, hogy egy nagyon mozgástér van a jegybanknak, a monetáris kondíciókban és a likviditásban, és ebben a nagyobb mozgástérben azt gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabban tudja a jegybank ellátni a feladatát.
Akár hetente is lehetnek akkor kvázi kamat döntő ülések, vagy kamat meghatározások? Hogy kell ezt értelmezni?
A meghatározások folyamatosan, tehát egy hónap havonta vannak. Gyakorlatilag itt van egy mozgástér, ezt a jegybank tudja befolyásolni. Igazából avi a cél ezzel, és avi a fontos, hogy ezáltal sokkal célzottabban és sokkal hatékonyabban tudja kezelni az esetleges, reméljük nem megtörténő pénzpiaci zavarokat.
És van még értelme így kamatfolyosót emlegetni, hiszen akkor ez szerint mind a két kamatszint ugyanaz, nem?
Nem, hát most pont, hogy kitágul, de hát, hogy egyrésztről most pont, hogy sokkal jobban kell majd figyelni ezt a kamatfolyosót, és azon belül, hogy mozognak a kamatok, a pénzpiaci kamatok.
Van még itt egy fontos projekt, ez pedig az Európai Unió bankrendszere. Nekünk magyarok számára is fontos, hiszen köztudomásra Magyarországon sok a multinacionális cég, amelyek egyébként a finanszírozás döntően külföldi bankok apropóján, vagy külföldi bankok kapcsán oldják meg. Közismert, hogy milyen szituáció van az olasz bankrendszer, nagyon magas a nem teljesítő ütelek aránya, több mint 7%-os. Az is köztudomás, hogy eközben olyan kvázi legendák mentek tökre, mint a Deutsche Bank, tehát hogy nagyjából egészében egyébként az Európai Unió nyugati részének a bankrendszer rendben van? Mik a jegybannak az információi?
Hát folyamatosan figyeljük, és ugye azt is látni kell, hogy ki is vagyunk téve ennek, hiszen két bank az olasz tulajdonú, kettő nagy bank, osztrák tulajdonú, egy meg ugye belga, de hát hogy ennek ki is vagyunk téve, nem a legjobb állapotban érte, nagyon nehezen gyógyult ki, és nem teljesen az eurózóna bankrendszere. Ez mindenképpen egy gyengeség és kockázat, hiszen ott még talán jobban is sújtja őket a járványhelyzet, mint minket. Itt mindenképpen itt figyelni kell, és látható az is, hogy mint a V-alakú kilábalás, tehát a gyors kilábaláshoz azért az is kell, hogy az eurozóna is gyorsan kilábaljon, de látjuk azt, hogy rendkívüli intézkedéseket hoznak az eurozónában is, ami ebben segíthet.
Van még hátra pár percünk, és átterünk egy teljesen más területre, tekintettel arra, hogy jön a BIB-nek is a első számú vezetője, amely köztudomásulag ugye pénzügyi okleveleket és pénzügyi tanítatást hajt végre a jegybank égisze alatt. Mi most a helyzet? Áll minden? Vagy digitális oktatás van?
Hát minket is nagyon váratlanul ért, és amikor minket, akkor úgy mondom, hogy a Budapest Institute of Bankinget is ez a vírus, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy tantermi képzést március eleje óta nem tudunk tartani. Átálltunk digitális oktatásra. Nagyon fontos is egyébként, azt gondoljuk, ez korábban is voltak e-learningek, hogy maga ez a digitális oktatás nagyon fontos, és egyébként működik is több helyzetben. Ugye amit mi hangoztattunk évek óta, azt, hogy ez mennyire fontos az oktatás, ez most azt gondolom halmozottan, hatványozottan megjelenik a világban. Nem tudjuk a járvány után, milyen hatások maradnak meg az emberek viselkedésébe, fogyasztási viselkedésébe. Most is egyébként egy sikeres képzésünk pont arról szólt, hogy hogyan lehet online hitelezni, hiszen most gyakorlatilag fizikai nehézségei vannak a hitelezésnél a bankoknál, tehát hogy ténylegesen igyekszünk olyan képzéseket nyújtani, ami egyrésztről, és ebben gyakorlatilag át is kellett a teljes üzleti terven dolgozni az egész stratégiát, ami egyrésztről segít a munkavállalóknak is ebben a nehéz és bizonytalan helyzetben, de hát felvértezi őket olyan digitális tudásokkal, olyan versenyképes tudásokkal, amivel jobban tudnak érvényesülni a munkavilágában. Itt pénzügyi szektorra gondolok elsősorban. Másrésztről pedig a munkáltatóknak is olyan tehát a bankoknak, a pénzügyi szektor részvevőinek, amivel versenyképesek tudnak lenni, és tudnak minél gyorsabban visszatérni, kigyógyulni ebből a vírus okozta helyzetből. És ami még itt nagyon fontos, és ez korábban is terve volt, és nagyon örülünk neki, hogy terve volt, és készítjük. Az kifejezetten a KKV-knak szóló e-learning anyag lesz, ami egy uniós támogatásból jön létre szeptemberben, és kifejezetten arról fog szólni, hogy egy kis és középvállalkozás az hogyan tud digitálisan fejlődni, digitálisan érettebbé válni, és ezáltal növekedni, hogyan tud olyan kihívásokat kezelni, például ebben a digitális transformáció mellett, mint a generációváltás, ami megint csak ebben a válságos helyzetben felerősödhet, és amúgy is velünk volt, vagy egyáltalán hogyan tud érvényesülni majd ebben a világban, ami azt gondolom, hogy azért gyökeresen meg fog változni ahhoz képest. Eddig is tendencia volt a digitalizáció felé, a fogyasztók digitalizáció felé való irányultsága, fejlődése, igénye, ez gyakorlatilag az a várakozásunk, hogy ez még hatványozottabban itt lesz, és ez nagyon fontos, hogy a vállalkozói oldal, kínálati oldal is ehhez alkalmazkodjon, és ez oktatás kell, ehhez továbbképzések kellenek.
Van olyan kurzus esetleg, amely veszélybe került, vagy az e-learningen mindent tudnak továbbra is folytatni, tehát a idei évet nem kell eltemetni ebből a szempontból a BIB-nél sem? A mostani ismereteik szerint.
A legtöbb kurzust át tudtuk digitalizációval megoldani, de digitális csatornán keresztül, ez nagyjából egy online streaminget jelent. A, mi azért azt várjuk és azt reméljük, hogy össze-vissza tudunk térni, mert sok képzésünknek azért tantermileg az igazi meglátjuk, mi reménykedünk benne, hogy itt minél előbb rendeződik ez a rendkívüli helyzet.
Még egy záró kérdés, elmentette itt a KKV kapcsán a szeptemberben induló kurzust. Nagy az érdeklődés a KKV-k részéről a pénzügyi oktatás iránt? Ez hogy mit tapasztalnak?
Nem csak pénzügyi oktatás lesz, egyébként meg korábban nyitottunk a vállalati szektor felé, ez inkább a digitalizációval kapcsolatos oktatásra megy fel. Ugye, amikor elindultunk, mi azt látjuk, hogy van érdeklődés, így szervezetekkel beszélgetve, most azért nagyon sok, most minden vállalkozás a túlélésre játszik, de hát nyilvánvalóan nem ez az elsődleges fókusz, ami nekünk is megnehezítette a dolgunkat, mert pont ebben az időszakban terveztünk fókuszcsoport megbeszéléseket, hogy a tananyagot tudjuk formálni az igényekre. Ezek most nem tudnak megtörténni a járványügyi helyzet miatt, illetve hát próbáljuk megoldani valahogy online is itt a tananyaggyártás során. Én azt látom és azt várom, hogy ez a termék ténylegesen egy olyan igényt fog, egy olyan segítséget fog nyújtani a vállalkozásoknak, aminek nagyon sok vállalkozás örülni fog, hogy ez egy ingyenes képzés lesz a EU támogatásnak köszönhetően. Ez egy nagy segítség lesz nekik ebben, mert nagyon fontos lesz, hogy felkészüljenek erre a digitális világra, és most ebben egy hiperugrás történik a vírusnak, hát köszönhetően.
Tulajdoníthatóan,
így van, úgyhogy itt nagyok a várakozásaink ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt a mikrofonnál, Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a hét vendége, a műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.